Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Döntöttek Brüsszelben. Érkezhet 10 milliárd euró. Az ellenzék úgy látja, a cserébe felajánlott kormányzati intézkedések nem a magyarok érdekét szolgálják, közölte a magyarnemzet.hu. Pénteki ülésén jóvá hagyta az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánknak, jelentette a távirati iroda. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit kiegészít hozzátevőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mindehhez azt tette hozzá. A pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fagyasztottak be. A hírre részletesen reagált a Fidesz, amit a magyar nemzetnek is eljuttatott. Az ellenzéki párt először is arra hívta fel a figyelmet. Atisza bármást állít, nem tartotta be ígéretét, és nem hozta haza az összes forrást. A most jóváhagyott 10 milliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország. Második pontként rögzítették, a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított. Ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békés Csaba lökösháza és az almás fűzítő Komárom vasútfejlesztés, akár csak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése. Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt ellopták volna, rögzítették. A Fidesz ezzel megcáfolta a Tisza egy másik, gyakori állítását a közpénzek állítólagos eltüntetéséről. Harmadrészt azt hangsúlyozza az ellenzék, hogy csekély a tervezett új beruházások direkt hazai iparfejlesztési hatása, piacvásárlás történik. Következő pontként a Fidesz megemlítette, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek. Olvasható a magyarnemzet.hu oldalon. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutas nap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közvéleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026. májusában kérte a csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Végül az időjárásról. A gomoly felhők egy része főként az északkeleti és délnyugati határ közelében megmarad, és ott néhány zápor előfordulhat. A horvát határ közelében zivatar sem kizárt, máshol kiderül az ég. Mérséklődik, gyengül az északi szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A hidegre hajlamos, valamint szélcsendes részeken ennél hidegebb lesz, míg a vízpartoknál és a nagyobb városokban enyhébb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Verebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy mély, drámai olvasmányról elmélkedünk Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk ma is! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. A mai alkalommal egy elég megrendítő könyvet hoztál a hallgatóinknak, de azt gondolom, hogy így a nagy böjt vége felé nem is mulatozós vagy jókedvű olvasmányokat szoktunk a kezünkbe venni, hanem valóban egy kicsit ilyen drámaibb, elgondolkodtatóbb műveket. Mi a címe, és miért ezt hoztad most a hallgatóinknak?
Most Svetlana Alekszijevicsnek az Utolsó tanúk című kötetét hoztam. Hát abban a példányban, amiben én elhoztam, egy olyan címkét visel, egy irodalmi Nobel-díj 2015. Hogy mit is tudunk a szerzőről, hiszen jelenségben nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ki a szerző. Egy fehér orosz szerző, egyébként újságíró, és ilyen oknyomozó újságíró, és 2015-ben a Svéd Akadémiának ítélte az irodalmi Nobel-díjat egy olyan munkásságért, ami nem igazi irodalmi munkásság. Pontosan idézzem, a szenvedés és a helytállás monumentális megörökítéséért kapta a Nobel-díjat. Ez egy nagyon elgondolkodtató mondat, és nagyon sok kérdést vet fel az emberbe, és kíváncsivá teszi az embert. És annak köszönhetően, hogy a 2015-ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat, szerencsénkre az Európa Könyvkiadó felkarolta az ő életművét, és 5 kötetben megjelentette az ő 5 nagy művét, és lényegében ebből egy ilyen sorozatot hoztak létre, mégpedig az Utópia hangjai sorozatot. Ez ebben a sorozatban a második kötet, és a könyvről még azt fontos elmondani, hogy ez 1985-ben jelent meg először, egyébként magyarul is megjelent, bár valószínűleg akkor nem olyan sok emberhez jutott el, és most annak köszönhetően, hogy kapott ugye a szerzőnk egy Nobel-díjat, talán sokkal több emberhez eljutott, és egy ilyen nagy kiadó karolta fel, de ennek köszönhetően még több emberhez eljuthatott, és ami még talán fontos lehet, hogy a szerzőnek a nevét már esetleg hallottuk, nem biztos, hogy ezen kötet kapcsán hallottuk, hiszen az ő munkásságához tartozik az a Csernobili ima is, mely kapcsán az egyik nagy kereskedelmi csatorna készített egy sorozatot, ami nagyon népszerű volt, és ha nem is olvasta valaki a könyvet, a sorozatról valószínűleg ha akart, ha nem, akkor is hallhatott, és ha így nézzük, akkor az a szerzőnőnek a leghíresebb műve, viszont nem a legfontosabb, mert a Nobel-díj hátterében az utolsó tanúk állnak, illetve a Nők a tűzvonalban című kötet.
Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy ki is ez a Svetlana Alekszijevics. Mit lehet tudni erről a hölgyről, erről az írónőről? Hát azt ugye említetted, hogy ő nem kifejezetten írónő, hanem oknyomozó újságíró. Nyilvánvalóan, hogy amikor megírta ezeket a történeteit, nem az fűtötte és nem az hajtotta, mint ahogyan nagy valószínűséggel senkit, hogy na én akkor irodalmi Nobel-díjat szeretnék nyerni, hanem hogy a világ elé tárjon egy olyan témát, amit mondjuk esetleg még más nem tett, vagy nem fogott így össze, vagy nem lehetett róla beszélni, vagy nem ismertek róla beszélni. Na most itt egy-egy mondatodból már azért felsejlik, hogy Csernobili ima, Nők a tűzvonalban, utolsó tanúk. Tegyük azért rendbe, hogy most ő ott milyen témákban is oknyomozott és írt.
Ugye a szerzőnk 1948-ban született a Szovjetunió területén, Fehér Oroszországban. Tehát lényegében az ő fiatalságának akkor az a Szovjetunióban zajlott, és 1985-ben a semmiből került elő az ő első regénye, és igazából nem is a regény, dokumentumregénynek mondjuk inkább, és akkor vált ő így ismerté, amikor is felismerte azt, hogy vannak olyan témák, amikről írnak sokan, de egyoldalúan, és ő valamilyen szinten nyilván tudat alatt egy új műfajt teremtett, hiszen ő ilyen dokumentumregényeket írt, aminek az volt az egyik koncepciója, hogy hétköznapi átlag embereket szólaltasson meg a témában minél többet, és olyan szempontból, ahogy még mások nem vizsgálták. Például 1985 előtt a nők szemszögéből senki nem vizsgálta a II. Világháborúnak az eseményeit, vagy pontosabban tudomásom szerint senki nem vizsgált, hiszen Magyarországon is csak 1990 után jelent ez meg a kutatási, illetve irodalmi érdeklődésben. A kötet, amiről most fogunk beszélni, ez ugye az utolsó tanúk, melynek az alcíme az, hogy gyerekként a II. Világháborúban. Ennek a fő koncepciója az, hogy olyan emberekkel beszélgetett, azt mondjuk, hogy utolsó tanúk, tehát tényleg ő meg egy olyan időszakban tudott ezekkel az emberekkel beszélni, amikor még ők éltek, és olyan embereket választott ki, akik gyerekek voltak a világháború alatt. Ha megnézzük, aki hány éves volt, akkor láthatjuk, hogy a legfiatalabb 3 éves volt, a legidősebb pedig 14. Tehát a kisgyerekektől a kamasz korig vizsgálta ezeket a kérdésköröket, és az ő módszerhez hozzátartozik azt, hogy ő kérdez, és az interjú alanyok válaszolnak, és utána ebből próbál meg egy bizonyos koncepció alapján felépíteni egy művet. De hogy egy kicsit visszatérek a Csernobili imára, de az pedig azért olyan különleges szerintem, mert ott tényleg minden nézőpontot megpróbál így megszólaltatni. Így nem mondhatjuk azt, hogy egy oldalú lenne, hogy csak az egyik oldalról vizsgálná az eseményeket, hanem tényleg minden társadalmi csoportból, minden oldalról, minden elszenvedő, minden ott lakó, minden ott dolgozó szempontjából megpróbálta vizsgálni. Nyilván ezek nagyon kényes témák. És hogyha csak 1985-re gondolunk vissza, akkor is kényes téma volt, de utána a 90-es években is kényes témák voltak, illetve a Csernobil kapcsán is, még ma is kényes témának számíthatnak bizonyos kérdésköröknek a vizsgálatai. És ez egy nagyon bátor, nagyon merész vállalkozás volt az ő részére, és amikor átvette a Nobel-díjat, akkor elmondta, hogy ő nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a világ elé tárjon olyan eseményeket, de amelyekről talán nagyon keveset tudunk, pedig tudni kellene. Hiszen, hát ugye amikor ő ezt megkapta, akkor még nem tudtuk, hogy néhány évvel később szintén háború lesz a szomszédba, de hogy ő ezt egy olyan világban mondta, amikor a háborút elrettentésképpen szerette volna felhasználni, hogy ne történjen meg még egyszer. Tehát neki éppen az egyik mottója az, hogy a háborúról úgy kell írni, hogy annyira elrettentse az embert, hogy ne legyen kedve a háborúzáshoz. És ez egy nagyon fontos gondolat, és ez egy nagyon fontos mottója a műveinek, hogy sokszor Nyilván, ahogy elmondják az interjú alanyai, sokszor nagyon naturalisztikusan elmesélik, hogy mi történik, és nagyon sokszor úgy érezzük, hogy megpróbál minket elborzasztani, de nyilván itt az emberek azt mesélik el, mi történt velük. Tehát ezek személyes történetek egymáshoz fűzve, egymáshoz kapcsolva, és a sok személyes történeten, a sok kis cselekményen, a sok kis emléképen keresztül kirajzolódhat bennünk egy olyan kép, hogy mégis hogy élték meg akár a gyerekek a háborút, és milyen traumák, milyen emléképek voltak bennük, amelyek hatással voltak az egész életükre. Hiszen ha belegondolunk, mondjuk ha a gyerek 3-4-5 éves volt, akkor 30-40 évvel később neki emlékképei voltak erről az időszakról. És nyilván mire szoktunk emlékezni? Ami valami miatt meghatározta az életünket, valami miatt olyan hatással volt az életünkre, hogy nem felejtjük el. És több interjú alany is elmondja, ezt nem lehet elfelejteni. Ezt nem lehet olyan szempontból feldolgozni, tehát olyan nincs, hogy az ember erre nem gondol. És nyilván az, hogy ki mennyit beszélt, ki mit mondott el, az mind az ő trauma feldolgozásával is kapcsolatba hozható, hiszen nem mindenki tudta ezt feldolgozni, mert azért nagyon sok gyereknek, ha megnézzük, hogy mik az ilyen visszatérő elemek, talán az egyik visszatérő elem az, hogy az apjuk harcolt, vagy meghalt. Ha valaki szerencsésebb volt, akkor az édesanyjával élhetett, de nagyon sok gyerek pedig árvaházba került. Tehát azért itt egy közös sors mégis összekapcsolja az egymástól független interjú alanyainkat, és éppen ezért többféleképpen lehet olvasni ezt a könyvet. Lehet úgy is, hogy az ember leül és elkezdi olvasni elejétől a végig. Viszont annak köszönhetően, hogy 100 interjú egymástól függetlenül van felsorakoztatva, akár lehet interjúként is olvasni, hogyha valaki esetleg túl soknak, túl elborzasztónak találná így egyszerre.
Arról majd még fogunk beszélni, hogy ez a bátorság, ami ahhoz kellett, hogy ebben a témában írjon, mennyire volt merészség akkoriban, hiszen 1985-ről van szó. Ha Magyarországot nézzük, akkor még a rendszerváltás előtt vagyunk, tehát nem volt annyira egyértelmű vagy alap, hogy ilyen témákban esetleg még akár olvasni is lehet, vagy akár valóban tényszerűen igazat leírni. Szóval erre majd még visszatérünk, hogy hogyan folyt a Svetlana élete tovább, illetve hogy milyen visszajelzések voltak, mert ugye egy nagyot ugrottunk egészen a Nobel-díjig 2015-ig. Most viszont arról kérdeznélek, hiszen erről már szó volt, 100 interjú gyerekek 3 és 14 éves kor között. Tehát ő olyan felnőttekkel készített riportot, akik ugye gyermekek voltak, vagy nagyon fiatalok voltak a második világháború alatt. Milyen nemzetiségűek voltak ezek a gyerekek? Hogyan áll össze ez az interjú kötet gyakorlatilag? Hogyan tud az ember összeválogatni ennyi embert, akik valóban megnyílnak? Mert azért, ahogy említed is, hát azért nagyon más utat járnak be az emberek a traumafeldolgozásban. Lehet, hogy valaki még 40 év múlva sem szívesen mesél arról, hogy mi történt vele 4-5-6-7-8 évesen, vagy mondjuk a szüleivel, vagy a nagyszüleivel, mert ez egy óriási trauma volt, egy második világháborút megélni.
Ugye ez kell riporternek lenni. Jó riporternek lenni, és tudni kell jól megszólaltatni az embereket is. Hát olyan bizalmi viszonyt kellett nekik kialakítani, hogy az emberek megnyíljanak. De talán ez ma is ugyanígy van, hogyha tényleg egy ilyen traumatikus eseményről szeretnénk valakit megkérdezni, főleg mikrofon előtt. Az, hogy ki milyen nemzetiségű, azt nagyon sokszor nem derül ki. Nyilván itt szovjetekről beszélünk. Tehát most az, hogy valaki fehér orosz, vagy valaki ukrán, azt úgy van felépítve a kötet, hogy minden interjúban kiemel egy kis részt, úgy kezdődik így mindig, és akkor utána megírja, hogy hogy hívják az illetőt, hány éves volt, amikor a háború zajlott, és jelenleg mit csinál. Tehát például én most kinyitottam itt a 28. oldalon, megtudtuk, hogy Misa Majorovnak hívják az interjú alanyt, 5 éves, jelenleg az agrártudományok kandidátusa. Tehát azért itt sokszor szerintem a kapcsolati tőkének köszönhető, hogy hozzájutott ilyen interjú alanyokhoz, de akár például újságíró is szerepel benne, aki akkor 5 éves volt. Nyilván, aki újságíró volt akkor, amikor ő készítette ezeket az interjúkat, ott pedig sokkal könnyebben el tudott jutni. Volt, aki éppen nyugdíjas volt már ekkor. Mondjuk ugye 13 éves volt a háború során, és hogyha összehasonlítanánk az első kiadást, ami Magyarországon megjelent 80-as évek végén, talán nem olyan nagy példányszámban, és szerintem nem is volt nagyon így kirakatban, hogy ezt a könyvet úgy minél többen vegyék meg, akkor láthatnánk azt, hogy ez egy kibővített kiadás, hiszen ebben nagyon sok olyan interjú részlet megjelenik, ami a 80-as évek végig kiadásukban nem jelenhetett meg, hiszen azért az akkori kornak a politikai berendezkedése nem tette lehetővé azt, hogy ezek így ilyen formában megjelenjenek, hiszen a háborúról beszélni a 80-as évek végében csak egyféleképpen lehetett, és nem feltétlenül az a verzió volt, amit nagyon sok interjú alanynak a visszaemlékezésében megjelenik. De akár még egy picit menjünk tovább, diszpécserrel is találkozhatunk, szerelővel. Tehát igazából ezt azért akarom, vagy azért szerettem volna kiemelni, hogy tényleg minden foglalkozásból próbált így valakit keresni. Tehát nem feltétlenül csak az értelmiségi körben, hanem így tényleg itt akár kinyitottam egy másik, egy jelenleg munkásnő, hogy tényleg a munkásoktól kezdve az egyetemi katedrán szerepet vállalókon keresztül mindenkit megkérdezett, vagyis minden társadalmi csoportosulást, és nyilván az, hogy ki mennyit beszélt róla, az itt a szövegek terjedelméből egyébként nagyon jól látszik. Az, hogy ki volt beszédesebb, és ki nem, és ki mennyire mozaikszerűen emlékszik vissza, az ugye azzal magyarázható, amit te is mondtál, hogy az, hogy ez ki hogy dolgozza fel, az nagyon eltérő.
Svetlana Alekszijevics az utolsó tanúk című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Egy kicsit már itt kinyitottad a hallgatóinknak a könyvet, és említettem a bevezetőben, hogy drámai megrendítő könyv. Miért és mitől? Mondjuk ugye én az előbb azért is kérdeztem tőled ezt, hogy milyen nemzetiségűek gyakorlatilag a benne szereplő gyerekek, mert ugye hát azért az nem mindegy, hogy mondjuk egy lengyel kisfiúról van szó, vagy mondjuk egy görögországiról. Tehát, hogy azért Európában millió gyerkőc élt akkor, és ugye hát meg is magyaráztad, hogy itt azért ez egy ilyen nagyjából szovjet területen élő fiatalokból, gyerkőcökből állt, akiknek megadathatott volna, hogy játszanak, labdázzanak, beszélgessenek, a nagyszüleikkel legyenek, vagy az édesapjuk dobálja őket a levegőbe. De ugye ezek olyan gyerekek voltak, akik egy világégést éltek meg, éhezést, és hát legtöbben árvaházat. Ugye sokunknak eszébe juthat akár a Valahol Európában című színdarab is, nagyjából az is egy ilyen gyermek szemszögbe visz be minket. Szóval miért mély és miért drámai ez a kötet, hiszen sok mindent tudunk a háborúról, már most azért egyre tényszerűbben is látunk dolgokat, sok riport készül olyanokkal, akik esetleg még éltek a 2000-es évek előtt is akár. Számodra miért volt megrendítő és drámai ez az olvasmány, ez az interjú kötet?
Lenne azért, mert csak személyes történetek vannak benne, lényegében kommentár nélkül. Hogyha összehasonlítjuk Svetlanának más műveivel, általában azok úgy vannak felépítve, hogy az ő kérdését is olvassuk. Viszont ő itt tényleg háttérbe szorul, és itt, mintha ő csak egy ilyen mellékszál lenne, mintha ott se lenne, csak a válaszadókat olvashatjuk, és nem tudjuk, hogy ő miket kérdezett, csak azt, hogy ugye miket válaszoltak, és egy kicsit visszautaljak arra, hogy itt olyan emberi sorsokról van szó, akik élhették volna a boldog gyerekkorukat, de mégsem azt tették. Az egyik interjú alanyunk, aki később építész lett, nagyon jól megfogalmazt, ezt be is jelöltem ezt a részt, hogy a háború az én történelem könyvem, a magányom. A gyerekkor idejét elveszítettem, az kiullott az életemből. Gyerekkor nélküli ember vagyok. Gyerekkor helyett nekem háború jutott. És nem ő az egyetlen, aki ezt hasonló gondolatokat fogalmaz meg, és tényleg azt a drámát, azt a tragédiát, hogy ők hogy élték át, ilyen mindennapi eseményeken keresztül még közelebb tudják hozni az olvasóhoz, mintha csak azt mondjuk, hogy milyen borzasztó a háború. Igen, nagyon borzasztó a háború, ez nagyon sokszor megjelenik a könyvben, nagyon sokan kimondják, hogy milyen borzasztó volt, viszont ők meg is magyarázzák, hogy ez miért volt borzasztó. Tehát, hogyha akár, amit már talán a történelemkönyvekből ismerünk, hogy a németeknek volt az a stratégiája, hogy nagyvárosokat körbekeríteni és kiéheztetni. Volt olyan város, mert 900 napig éheztettek. Mikor elmondja az interjú alanyunk azt, hogy nem volt víz, nem volt áram, nem volt fűtés, de a legnagyobb baj az volt, hogy nem volt ennivaló. Látta, hogy valaki gombokat evett, gombokat rágtak. És hogy milyen volt az, amikor lényegében újra élelmiszerhez jutottak, és hogy milyen hatást váltott ki az emberekből az az ösztön, amely az éhezés következtében alakult ki. És ezt nem tudjuk elképzelni, hiszen a mi környezetünk, meg a mi világunk az nem így néz ki. Viszont ahogy tényleg ezt megélt átlag emberek elmesélik, sokkal közelebb hozza hozzánk, mint az, hogy látjuk leírva azt a száraz tényt, hogy kiéheztették a várost. Ezt úgy az ember elfogadja. Viszont az, amikor tényleg ilyen életűen valaki elmeséli azt, hogy ez a gyakorlatban mit jelentett, és hogy mit kellett küzdeni azoknak az anyáknak, akiknek több kisgyerekük volt, és nem tudtak ennivalót adni, és hogy mi mindent próbáltak megetetni, meg megenni az emberek, az úgy rádöbbenthet minket arra, hogy mit is jelent ténylegesen az éheztetés. Hogy nem azt jelenti, hogy nem kapnak akkora mennyiséget, mint amennyire szükségük lenne, hanem hogy semmit nem kapnak.
Mi történt az írónővel 1985 és 2015 között?
Az írónő igazából mai napig aktív, most Fehér Oroszországban találnánk meg, tehát most ő Minszkben él, viszont volt olyan időszak az életében fel a 2000-es évek második felében, amikor annyian zaklatták, és olyan helyekről zaklatták, hogy el kellett hagyni az országát, és akkor néhány évig Párizsban élt. Viszont talán köszönhetően az irodalmi Nobel-díjnak is sokkal jobban elfogadták az ő tevékenységét. Mert az ő munkásságában, amit talán már a beszélgetésünk elején említettünk, nagyon sok kényes téma van, ami mai napig tabunak számít. És hogy ő nyilván azzal, hogy egy új műfajt alkotott, a lehetőséget adott arra, hogy nem egyoldalúan vizsgálni valamit, hanem tényleg minden szempontból, és így sokszor olyan emberek is elmondták a gondolataikat, az emlékeiket, nem biztos, hogy szabad lett volna, hogyha szabad így fogalmazni, mert hogy az ő társadalmi státuszuk nem ezt várta volna el. És nyilván egy ilyen mű, vagy ilyen művek megjelenése után erre lehet számítani, vagy lehetett számítani, de most jelen tudásom szerint az ő munkásságára most büszke a hazája.
Kicsit nyissuk ki a könyvet, és ha már ugye így fogalmaztál, hogy igen, tudjuk, hogy a háború borzalmas, ki is tudjuk mondani ezt a mondatot, hogy a háború borzalmas, de mindaddig nem tudjuk felfogni, vagy átlátni, hogy ez mit jelent, ameddig szárazon, tényszerűen példákkal esetleg el nem mondja nekünk valaki, és ugye jelen esetben egy gyerek szemszögéből fogjuk látni, hogy milyen a legnagyobb tragédia, ami történhet, hogy világégés van, és háborúban kell tölteni a fiatalkorát, vagy a gyermekkorát valakinek. Nyissuk ki ezt a könyvet, és akkor egy kicsit úgy azt hiszem, hogy mi is betekintést nyerhetünk a hallgatókkal.
Nagyon nehéz kiválasztani olyan részt, hogy mi az, amit kiemelhetnék, hiszen rengeteg olyan rész van a könyvben, amit nagyon szívesen megosztanék, de kiválasztottam egy-két olyan gondolatot, ami talán újszerű is, elgondolkodható is, de mégsem az a nagyon drámai. Például kiválasztottam egy 7 éves kislányt, aki így fogalmazta meg, ami nyilván el tudjuk képzelni azt, hogy ő ezt így hogy élte meg, hogyha ennyi év távlatából is így emlékszik rá vissza. Hogy azt írja, hogy amikor közelről megláttam az első németet, magas, kékszemű, nagyon elcsodálkoztam. Milyen szép és gyilkol. De azt hiszem, ez a legerősebb benyomásom, az első benyomásom a háborúról. De és hogy ez egy falusi kislány volt, aki a német katonát úgy szemlélte, mint egy ember. És hogy ő azt nézte, hogy milyen a külső megjelenése, és nem azt, hogy egy gyilkos. És utána később megírja azt, hogy nem gondolt, hogy ilyen szép emberek is tudnak ölni és gyilkolni, és amikor környezetében megöltek több embert, akkor az milyen hatással volt rá, és hogy akkor az az emberi szépség egy kicsit háttérbe szorul. Még kiemeltem egy olyan részt is, hogy egy 7 éves gyerek, aki akkoriban tévében dolgozott, megfogalmazta nagyon jól azt, hogy miért is emlékeznek egyébként a háborúra, és hogy ő is miért emlékszik. Valószínűleg elhangozhatott az a kérdés, de ugye ezt nem tudjuk, hogy miért emlékszik, vagy miért így emlékszik a háborúra, és ő erre a feltételezett kérdésre ezt válaszolja, hogy azért emlékszem a háborúra, hogy megértsem, különben minek. Ő elmondja tudatalatta azt, amiről mi is beszéltünk, hogy a feldolgozás, hogy tudják feldolgozni ezeket a traumákat, mert ő ennyi éven keresztül emlékezett erre, és próbálta megérteni. Hiszen ha megértünk valamit, akkor talán könnyebb elfogadni, és könnyebb túl is lendülni rajta, és talán nekik, az interjú alanyoknak, ez egy kicsit terápia is lehetett, hogy elmondták azt, hogy ők ezt hogyan élték meg, mert valószínűleg, bár ez nem derült ki a könyvből, a válaszadók nem hiszem, hogy sokat beszéltek erről. Tehát ugye ők akkor gyerekek voltak, amikor Svetlana beszélgetett velük, akkor volt, aki már nyugdíjas volt, volt, aki családos, édesanyja, édesapó volt, de nem tudjuk azt se, hogy ők a saját családjukban erről mit mertek elmondani, és mit nem, és hogy tényleg kire milyen hatással volt, és nagyon sokszor csak azt látjuk, hogy ez az apa szerep, ez így tényleg egy ilyen visszatérő jelenség, hogy így egymástól függetlenül emberek úgy fogalmazzák meg, hogy a háború az, amikor nincs ott az apám. Hogy nekik az édesapjuk elvesztése, van, aki mind a két szülőjét is elveszítette, de az ugye olyan hatása volt az életére, hogy igazán itt dölt el minden. Tehát ugye ők előtte nem voltak árvák, hiszen élőszülők gyermekeként éltek, és nyilván valamivel az ő életsorsukat és az életük későbbi alakulását meg kell tudniuk magyarázni. És nekik a háború az az egész életükre rányomta így a bélyeget, és az egész életükre olyan hatást gyakorolt, amelyet nem tudtak elfelejteni. Talán ennek a műnek az egyik legfontosabb mondandója az, hogy beszélnek-e olyan dolgokról, de amelyekről nem szoktunk, vagy nem szoktak, mert nagyon sok mindenkinek segíthet. Tehát, hogyha most akár ezt a könyvet egy olyan ember kezébe veszi, aki átélte a háborút, nyilván ahhoz azért már idősebbnek kell lenni, valószínűleg azokra az emberekre ez nagy hatással lehet, hiszen rádöbbenthetik őket arra, hogy ezt mások is átélték, és hogy ami velem megtörtént, az másokkal is megtörtént.
És azt gondolom, hogy ha olyanok veszik a kezükbe, akik nem éltek át ilyen háborús időszakot, talán felnyithatja a szemüket arra, hogy nem szeretnénk még egyszer világégést megélni, és mégis nem csak itt a keleti szomszédunkban, de a világ más táján is nagyon sok háború dúl. Sokszor szoktuk azért azt látni, hogy a legnagyobb vesztesei talán a gyerekek, akik nem mennek a csatatéren, nem tudnak a döntéshozópult mellé leülni, és nem tudják elhozni a békét sem, hiszen ők csak gyerekek. Kedves hallgatóink, mai alkalommal Svetlana Alekszijevics, az utolsó tanúk című művéről, Orbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese. Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 16. részét, melyet Kubás Gabi olvas fel nektek.
Mit tehetett szegény Fáni egyebet? Dúlva-fulva sütött 3 tepsi pogácsát. A kormos tepsiket az asztalra dobta. Itt van, egyétek! A kacsák sokat mondóan egymásra néztek, mintha csak azt akarták volna mondani, hogy ez sem tudja ám, mi a finom viselkedés, a jó modor. Azután hangosan hápogták.
Háp-háp, talán megterítenéd az asztalt? Háp-háp-háp, ne felejtsd a fogmájót és a papírszalvétát!
Még mit nem? Zsimbelt Fáni. Hercsula macska rászólt.
Siess a terítéssel, hadd egyenek, attól nőnek, attól hízik a májuk, az a drága májuk.
Fáni megterített. Az egyik kacsa fejcsóválva így szólt.
Háp-háp, de kedvesem, ezen az abroszon 2 kávéfolt van. Háp-háp-háp, tisztát kérünk!
Fáni ajkába harapott, és tiszta abroszt adott a kényes kacsáknak. Azok mindent megettek, megittak, azután elmentek a folyóra úszkálni. Ez így ment nap, mint nap. Fáni már a haját tépte, Hercsula macska nem győzte csitítani.
Igaz, sokat esznek, mondogatta. Ezzel szemben mibe kerültek? Egy repett tükörbe, bezzeg a piacon megkérik a kacsa árát.
A kacsák egyébként szépen gyarapodtak a jókoszton. Hamar kitollasodtak, nőttek, mint a gomba. Egy napon Fáni éppen parazsat rakott a vasalóba, mikor Hercsula macska bejött hozzá, és vidáman mondta.
Hallod-e, Fáni? 3 hete, hogy a kacsák a házba jöttek. Apró pelyhes jószágok voltak, most meg már akkorák, hogy nézni is gyönyörűség őket. Holnap pirkadatkor kelj fel, és vágd le mindet. Délben megeszem a májukból sütött pastétumot, és este már aludni fogok, mint a tej.
Jókedvűen leemelt a konyhaszekrény tetejéről egy szakácskönyvet, és lapozgatni kezdett benne. Fáni már javában vasalt, mikor Hercsula macska feltekintett a szakácskönyvből, és gondterhelten kérdezte.
Ettél te már szarvas gombát?
Fáni gondolatban felidézte mindazokat az étkeket, amelyeket egér és boszorkány korában múltjában állt ennie. Volt közöttük penészes bőrdarabka és pecsétviasz, lépesméz meg birsalmasajt, de szarvasgombára nem emlékezett. Ezt meg is mondta a kandúrnak.
Én sem ettem még soha, mondta Hercsula macska, és attól tartok, hogy a mi szigetünkön nem is terem. Ez pedig baj, mert itt minden recept úgy kezdődik, hogy vigy egy szép nagy szarvasgombát.
Fáni meglóbálta a vasalót, és olyasfélét mondott, hogy erről ráérnek akkor gondolkozni, ha már levágták a kacsákat.
Igen, de mikor én olyan izgatott vagyok, sóhajtott Hercsula macska, fogalmat sincs róla, mit jelent számomra ez a pástétom.
Hát, ha olyan nagyon sokat jelent, jobb lenne, ha utána néznél a kacsáknak, el ne ússzanak, tanácsolta Fáni. Hercsula macska megnyugtatta.
Nem úsznak azok el, ne félj. Bolondok lennének itt hagyni egy ilyen házat, ahol vörösborral meg leveles pogácsával nevelik őket.
Fáni éppen felelni akart, mikor megkoccant az ablaküveg. Osoni, a zöld hátú gyík állt odakint, s annyira lihegett, hogy alig tudott szóhoz jutni.
A kacsáitok elúsztak!
Hercsula macska felhördült, és egy zsámolyra rogyott. Fáni megkövülten állt a vasalódeszka előtt, és a tüzes vasalót rajta felejtette Hercsula macska narancssárga köntösén. Percekbe telt, míg ki tudott nyögni egy kérdést.
Hogy történt? Lent csütkéreztem a parton, a homokban, mesélte Osoni. Fészemmel a kacsákat néztem, milyen vidáman lubickolnak. Egyszer csak egy csónakot pillantottam meg, amint lefelé úszott a folyón. Vasorrubába ült benne, olyan kalap volt a fején, mint egy fél dinnyehéj. Mikor odaért, Elkezdett kiabálni azon az ijesztő hangján, hogy li-li-li-li-li, kis kacsáim ide hamar, a ti gazdasszonykátokhoz. Erre a kacsák hanyat homlok odaúztak hozzá, ő meg egyenként beemelgette őket a csónakba. Mire felúcsúttam a meglepetéstől, a csónak már el is tűnt a kanyarban. Hercsula macska behuny szemmel ült a zsámolyon. Fejét tapogatta, borzasztó betegnek látszott. Fáni lassan visszanyerte lélek jelenlétét, megkérdezte Osonitól, milyen kalapot látott vasorrubába fején.
Mondtam már, mint egy fél dinnyei olyan volt. Tetején piros szallagcsokor libegett. No, de én már megyek is.
És a zöld hátú gyík neztelenül eltűnt a fű között. Fáni öklével a vasalódeszkára csapott és felkiáltott.
Micsoda alávaló teremtés! Kicsalta tőlem azt a jó kis tükröt, most meg visszalopta a kacsákat. Az vigasztal csak, hogy mikor ott ült a fatönkön, és fűszálakat rágcsált, nem mondtam meg neki, milyen csúnya szájbetegséget lehet a fűrágástól kapni. Gonosz, gonosz banya! Kicsalta tőlem a tükröt!
Hercsula macska felnyögött.
Bánom is én a te repett tükrödet, te a kocsák, Fáni a kocsák, oda máj pástétom, amitől meggyógyulhattam volna, sosem fogok én már meggyógyulni. Meglásd, Fáni, előbb-utóbb belepusztulok ebbe az álmatlanságba.
Fánit annyira meghatott a Hercsula macska szomorú sorsa, hogy szobájába vonult pityeregni. Akkor jött csak elő, mikor a kandúr égtelen nyávogással hírül adta neki, hogy a vasaló, amit izgalmában lecsapott, kiégette a narancsszínű köntös elejét.
Kedves gyerekek, Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című mese 16. részét hallottátok, melyet Kubás Gabi olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban megismételjük a május 23-ai összeállításunkat, amelyben Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Nemrég történt velem egy eset. Öltözőben voltunk, hárman, én már benn voltam, bejöttek, és egy jó nagy darab ember elkezdett öltözni, és egy hatalmasat káromkodott. És hát én általában tudom tűrtőztetni magam, de most valahogy nem tudtam, és föl sírtam, vagy nem is tudom, föl kiabáltam, hogy de miért bántja az Istent, akit magát nagyon szereti. Hogy mondhat ilyet? Mondom, én egy katolikus pap vagyok, hát egy előttem káromkodik ilyet? És hát lehetett volna a reakció durvább is, de ez a nagy darab ember, ez összeesett kicsivé, és tényleg maga pap, ne haragudjon, bocsásson meg, csak úgy kicsúszott. De mondom, hogy csúszhat ilyen ki magának a szívéből, amit gyönyörűnek teremtett az Isten. És a másik, aki vele volt, az is mondta, hogy hát ez bűn, hát én állandóan káromkodom. Hát mondom, bűn, halálos bűn, káromolni az Istent. És mondtam nekik, hogy itt vagyok, megtalálnak, meg tudnak gyónni nálam, ezeket tegyék le, és látszott, hogy bűnbánóan viselkedtek, de aztán nem kerestek meg, nem gyóntak, de bízom benne, hogy meggyónnak majd, és komolyan vették ezt az intését az Istennek, amit rajtam keresztül tett meg. Persze nem mondom, hogy minden szituációban így viselkedjünk, mert nem biztos, hogy így kell, józanul kell, és bölcsen, ha más nem magunkban imádkozunk, és áldjuk ilyenkor az Isten, de hogyha lehetséges, és olyan a szituáció, akkor leülünk, és elmondjuk neki szépen azt, hogy ilyet ne tegyen, mert sokszor nem is tudják, hogy mit tesznek, és akik így káromkodnak, és bizony elég sokat hallunk, azok nem tudják, mit tesznek. A magyar néplélekben is benne van sajnos ez, az Isten káromlás, és mélyen benne van. Imádkozunk azért, hogy ez megszűnjön. Aki a megtérés útján halad, az észreveszi magában azt is, hogy vagy Istenhez beszél, vagy Istenről beszél, mint ahogy ugye Szent Damonkosnak volt ez a híres mondása, hogy én vagy Istenhez beszélek, vagy Istenről beszélek, más variáció nincs. Istenhez beszélek, amikor imádkozom, Istenről beszélek, amikor valakivel beszélgetek, és másról nem beszélek. Ezt is a megtérés útján tapasztalhatjuk, hogy egyre jobb Istennel lenni, egyre jobb sokat imádkozni. Egy ismerősöm mondta, aki most kezdte el a rózsafűzért, a pompai rózsafűzérrel kezdte, és azt mondja, az első héten nagyon gyorsan mondta, hogy legyen túl rajta, és jött egy fordulat, és azt mondja, már egyre lassabban mondom, mert nem akarom, hogy vége legyen. Megtapasztalta azt, hogy milyen Istenhez beszélni, milyen imádkozni. Teréz anya mondja, hogy annyit imádkozzatok, hogy már jó lessen. Az ima nem könnyű sokszor, tudjuk, meg hát sok akadályozó tényező van. Mindjárt itt van a sátán, aki egyáltalán nem akarja, hogy imádkozzunk. Minden megtesz azért, hogy ne imádkozzunk. Már csak ez elég lenne, de hát ott van még a világ is, meg ott vagyok én magamnak. És hát könnyen előfordul, hogy egyáltalán nem imádkozik valaki. Én az iskolában, amikor megkérdezem, hogy ki imádkozik minden nap, hát nem nagyon van, aki felteszi a kezét. Hébe-hóba igen, a gyerekek felnőttek meg, talán még annyira sem. Tehát általános inkább az, hogy nem imádkoznak az emberek. Nem úgy sokat, sokszor semmit. És úgy próbálnak élni, de hát úgy nem lehet. Meg lehet próbálni, de fölösleges. Nem lehet úgy élni, hogy nem imádkozom. Az a halál. Hát lehet úgy élni egy családban egy gyereknek, hogy egész életében nem szól az apjához, meg az anyjához. De nem lehet úgy élni. Egy családban, szeretetben. Nem kérdezek, nem válaszolok, mit hogyha lennének. Lehet úgy az Istennel élni, hogy nem szólítom meg. Nem engedem, hogy szóljon, nem hallgatom meg. Persze nehezebb, mert nem látom. Édesanyámat, édesapámat látom. De hát az Isten meg tapasztalom. Tehát egyre inkább Istennel beszél az ember, szüntelenül, mint amiről beszéltem is, és egyre inkább Istenről beszél. Milyen szép az a jelenet, hogy amikor skolasztika nővér és a testvére Szent Benedek egész éjszakát átbeszélték, és Istenről beszéltek, csak Istenről beszéltek. Aztán Szent Mónika és a fia Szent Ágoston, Mónika halál előtt, mennyországról, Istenről beszéltek, csak. És milyen szépen írja le Szent Ágoston, milyen áldott este volt. És egyre inkább fárasztóak azok a sokszor semmit mondó fecsegések, csevegések, beszélgetések, amiből hiányzik az Isten. Aminek lehet, hogy van valamilyen nagyon nemes célja, vagy központja a beszélgetésnek. Akár még humánus is lehet, vagy értekfeszítő. De ha nincs benne az Isten, ha kihagyjuk belőle, akkor ez is halott. És egy Isten útját járó embernek unalmas, dögunalom. Minden, amiből hiányzik az Isten. És eljuthatunk oda, hogy tényleg velünk már csak az Istenről lehet beszélni, vagy lehet bármiről, de abba ott kell, hogy legyen az Isten. És nem is hagyhatjuk ki semmiből. Megkérdezték már tőlem is, hogy de miért kell mindenbe belekeverni Jézust? Mert ugye nekem minden szavam Jézus. És hát ezt miután megkérdezte, nem nagyon tudtam neki válaszolni, de 2 év múlva jött, és azt mondta, hogy bocsáss meg, most már értem, hogy miért kevered bele mindenbe Jézust. Hát lehet olyan témája egy emberi beszélgetésnek, egy emberi gondolatnak, amiben nincs benne az Isten. Lehet, de az üres, ami nem Istenről szól. És lehet, hogyha valaki most ezt hallgatja, azt mondja, hát ez túlzás. Hát kérdezem én, hogy Szent Ferenc, amit tett, az túlzás? A kortársainak is túlzásnak tűnt, de hát tudjuk, hogy ki volt Szent Ferenc. De nem kell Szent Ferenchez visszamenni olyan messzire. Itt van Bódi Mária Magdika. Csak Istenről tudott beszélni. A megtérés útján haladásnak jele az is, hogy az ellenség szeretetünk tökéletesedik. Amiről Jézus tanít, beszél az evangéliumban, az ellenség szeretetet magunkévá tudjuk tenni, az ellenség szeretetet, mint gondolatot, mint eszmét is, és mint parancsot is magunkévá tudjuk tenni, és nem idegenkedünk tőle. És az ellenség szeretetet a gyerekeknek is lehet tanítani, tanítható, megérthető, gyakorolható, és megtehető, megvalósítható. Hát Jézus nem kérne olyat, amit nem tudnánk megtenni az ő kegyelméből, de hát kutya nehéz tud lenni. Könnyű mondani, nehéz megtenni. De Istennel minden lehetséges. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy legyen számunkra olyan ember, aki unszimpatikus. Illetve hát magát az érzést megengedhetjük, mert nem vagyunk urai, de nekünk azért tenni kell, hogy az az ember, aki nekem ellenszenves, nehéz ember, kerülöm, azzal a szeretet kapcsolatom helyreálljon, dolgozzak rajta, imádkozzam érte, beszélgessek vele, ismerjem meg az életét, és ha megismerem az embert, akkor sokkal könnyebb lesz szeretni. Tehát tenni kell, energiát kell befektetni abba, hogy én az ellenségemet, aki nem feltétlen olyan ellenség, aki meg akar ölni, hanem csak nem köszön nekem, vagy átnéz rajtam, vagy ellenszenves vagyok neki. Azokkal is rendbe kell tenni a kapcsolatot. Dolgozni kell rajta, és kérni az Istent, hogy ezzel az emberrel is legyen rendbe a kapcsolatom, és szeretetben legyünk. Ezzel kapcsolatban nagyon sokat tanulhatunk Kisterésztől, hogy ő ezekben a helyzetekben hogyan viselkedett. Aki őt nem szerette, elhatározta tudatosan, hogy őt fogja a legjobban szeretni, mármint azt az embert, aki őt nem szereti. És győzött. Évekbe került, de győzött. És kimutatta feléje a szeretetét Kisteréz. Akkor, amikor ő csak szeretetlenséget kapott a másiktól. Tehát ez egy tudatos döntés, hogy én azt, amit Jézus parancsol, azt megteszem, meg akarom tenni. És nekem ne legyenek szeretett, meg nem szeretett embereim, hanem mint ahogy Jézus is, én is mindenkit szeressek. Úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nekünk ez a mérce. Nekünk nem úgy kell szeretni, mint a szentek szerettek. Ugye mondhatnánk, hogy bárcsak már úgy szeretnénk. Nekünk a mérce az Jézus Krisztus. Az egyedüli mérce. Nekünk hozzá kell mérni magunkat, és őt kell utánoznunk, Krisztusivá kell válnunk. És gondolhatnánk, hogy hát hogy jövök én ahhoz meg, hogy mikor érem azt el, hát amikor majd az Isten akarja. De vágyjak rá. Az én tökéletességem a törekvés, a vágy, a küzdelem. És hogy nem adom föl, és bízom az Úrban. Nem saját erőből fog menni, de kell az én elhatározásom, méghozzá a nagyon határozott döntésem. A megtérés útján való haladás jele az is, hogy egyre inkább a legbűnösebbek közé sorolom magamat, a leggyarlóbbak közé. Hallottam egy párbeszédet Teréz anyával, egy riporter folytatta a párbeszédet, és valami ilyesmi volt, hogyha nem emlékszem pontosan, elnézést kérek, de itt is talán a lényeget át tudom adni. Megkérdezte a riporter, hogy Teréz anya maga szerint mi a legnagyobb probléma az egyházban. És azt mondta, hogy fiam, én vagyok az. Én vagyok a legnagyobb probléma. Én vagyok a leggyarlóbb. És ezt nem csak azért mondta, hogy valami nagyot mondjon, hanem ezt így is érezte, mert ismerte magát. Ismerte magát olyan szempontból is, hogy mennyire irgalomra szorul. Mert hogyha átéljük a gyengeségünket, a gyarróságunkat, és minél jobban átéljük, annál inkább Isten irgalmáért könyörgünk, és érezzük, hogy mennyire rászorulunk, és hogy az ő irgalma nélkül a semmibe veszünk. De amikor én elmegyek egy idősek otthonába gyóntatni, akkor nagyon sokszor találkozom azzal a mondattal, hogy de hát, atya, nekem nincs bűnöm. És én, atya, én még ministráltam is gyerekkoromban. Az, hogy aztán egész életében elhagyta a szentségeket, templomot, azt nem tartja bűnnek sokszor. Tehát nem azt mondom, hogy ez általános, de előfordulnak ilyen helyzetek, és az az ember, aki még nem lát tisztán, aki még nem indult el a megtérés útján, akinek még a húsvéti fény nem űzte ki a sötétséget a lelkéből, aki még nem ismerte meg Isten minden értelmet meghaladó szeretetét, az nem biztos, hogy önmagát is jól látja. És egyáltalán tudja az, hogy mi a bűn. Hát ahhoz először is ismernünk kell a Szentírást is, a 10 parancsolatot. Azt se nagyon ismerik már az emberek. Nem azzal foglalkoznak. Egy-kettőt összeszedegetnek. De hogy sorba valaki elmondja, az ritkán találok olyat. Gyerekeknek is megtanítom egyik évben, a másik évben már elfelejtik. Újra kell tanítani. Tehát nem nagyon érezzük magunkat gyarlónak. És ezért nem is érezzük azt, hogy nagyon irgalomra szorulnánk. És most ezt is jól kell érteni, mert egyik oldalon ott van a semmiségem Isten nélkül, másik oldalon meg ott van a megváltott embernek a felfoghatatlan méltósága, amit az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett. És ebben a kettősségben feszülünk mi is keresztre. Egyik oldalon a semmiségünk tudata, a másik oldalon a hatalmas méltóságunk, az Isten gyermeki méltóságunk, és ebben feszülünk. A méltóságát se látja az ember jól, aki még a bűneit nem látja. Egy papnál is itt van ez a kettősség, az emberi gyengeség az egyik oldalon, másik oldalon a papi méltóság, a papi hatalom, és ez egy feszültség, ami csak Jézus Krisztusban tud feloldódni. Még majd folytatjuk a megtérés útján haladásnak a szembetűnő jeleit, ezeket vizsgáljuk magunkban, legyünk őszinték magunkhoz, ami ugyancsak nem könnyű. Teréz anya mondja, hogy a legnagyobb problémának ő azt tartja, hogy nem vagyunk őszinték magunkhoz. Nem akarjuk látni a valóságot. De hát ehhez is kegyelem kell. Kérjük megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust, aki harmadnapon föltámadott, hogy az ő húsvéti kegyelmével tisztítson meg minket, teremtsen újjá minket, teremtsen bennünk új szívet, új lelket, hogy ez a húsvét valóban újjászületés legyen számunkra is. Kérjük a Szentlélek Úristent, az ő erejével változtasson át minket. Adja meg a tökéletes bűnbánat és a teljes megtérésnek a kegyelmét, amire úgy áhítozunk és úgy vágyunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük a május 23-ai összeállításunkat, melyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.